Szeretném felkérni dr. Spengler Katalint, Magyarország talán egyik legismertebb és legbefolyásosabb műgyűjtőjét, hogy tartsa meg az előadását.
Köszönöm szépen a meghívást. Abban az értelemben kissé kakukk tojás vagyok itt, hogy mint magángyűjtő nem egy intézményt képviselek, mint az előttem szólók, hanem teljes mértékben csak a saját tevékenységemről, illetve az általam elindított folyamatokról és eredményekről tudok beszámolni. Nyilván annak a kérdésnek a tükrében, amiről ez a konferencia szól. Nyilván az egy nagy kérdés mindig, hogy egy magángyűjtő hogyan tudja intézményesíteni magát. Ugye a magángyűjtésben benne is van ez a szó, hogy magán, illetve kell-e intézményesíteni magát. A rendszerváltás utáni időszakban a magángyűjtők előtt tulajdonképpen kétféle út rajzolódott ki. Az egyik a hagyományos gyűjtői szerepvállalás, a gyűjtő megszerzi a tudást, elmegy művészekhez, választ műtárgyakat, megvásárolja, hazaviszi, nézegeti, és reménykedik benne, hogy majd esetleg magasabb lesz az értéke, vagy nem reménykedik benne, csak nagyon szereti nézegetni. A másik út, az pedig az, ami Magyarországon kevésbé járható, mert hogy a szupergazdag emberek közül nagyon kevesen gyűjtenek műtárgyakat, főként kortárs műtárgyakat. Ez ugye a saját múzeum létrehozása. Hát Magyarországon ez ugye úgy valósul meg, két-három ilyen sztoriról tudunk, de minden esetben ugye ez egy ingatlan megvásárlásával, vagy egy ingatlan működtetésével együtt járó feladat, ami nagyon messzire vezet a gyűjtéstől magától, és valahogy itt nálunk az a gyakorlat honosodott meg, hogy ez előbb-utóbb állami támogatást igényel, vagy már az elején is, vagy majd később is. Mi ezt a két út közül egyiket sem tartottuk követendőnek, ezért próbáltunk más válaszokat adni bizonyos kérdésekre. A mi alatt a férjemet, Somlói Zsoltot értem, akivel 1992 óta együtt gyűjtünk műtárgyakat, és együtt gondolkodunk, és együtt cselekszünk. Szóval a 90-es években kezdtünk el műtárgyakat gyűjteni, 96-ban kortárs műtárgyakat, és hát a rendszerváltás, ahogy itt már az előttem szólók elmondták, egy nagyon turbulens időszak volt, vagyis a rendszerváltás utáni időszak. Ezt mi is így érzékeltük. Magunkat a rendszerváltó generációhoz soroljuk abban a tekintetben, hogy én a rendszerváltás évében szereztem meg a diplomámat, és kezdtem el dolgozni egy teljesen új világban, és tulajdonképpen a férjem is ugyanígy volt, bár ő már munka mellett dolgozott. Nagyon felszabadító dologként éltük meg azt, hogy az egyéni kezdeményezéseknek, az egyéni aktivitásoknak lehet szerepe, és hogy járhatunk más utakon, tehetünk másképp dolgokat, mint ahogy az korábban szokásos volt. A kortárs művészet környezetéből, amiben mi elindultunk, elsősorban ezeket a dolgokat emelném ki. Volt a régió többi országával összevetve nagyon jól működő és jó intézményrendszerünk, amihez a 90-es években még a Ludwig Múzeum megalapítása is hozzájött. Tehát ez nyilván egy nagyon jó környezet volt, vagy lehetett volna. Viszont volt egy olyan szemlélet is, ami a rendszerváltás előttről öröklődött, és hát azt hiszem azért még máig eléggé meggyökeresedetten itt él bennünk, hogy a kultúrát, mint olyat általában az államnak kell eltartania, és igazából még a művészeket is, hogyha lehetséges. És itt nagyon ebből következőleg nagyon kevés egyéni kezdeményezéssel indult a 90-es évek művészeti vagy indultak a művészeti folyamatok a 90-es években. Nagyon jellemző volt az a szemlélet, hogy a nemzeti művészetet kell gyűjteni, ebből sajnos még ma sem tudunk igazán kilépni. Ugye nyilván a szocializmus évei miatt a 1945-től 1990-ig tartó időszakban a nemzetközi gyűjtés az intézményrendszerben nagyon hát lecsökkent, vagy szinte a nullához konvergált, tehát nemzetközi vásárlások nem nagyon voltak, és ezért a gyűjteményeknek, az intézményi gyűjteményeknek a 45 utáni fejlődése az eléggé egyoldalú képet mutatott a gyűjtők számára. Ugye magyar gyűjtők, hogyha meg akarták tudni, hogy a nemzetközi világban mi a helyzet éppen, hát akkor ezt nem tudták megtudni a magyar múzeumokban, nyilván ehhez külföldre kellett utazni, de azt gondolom, hogy a szakembereknek a tudásában is ezzel kapcsolatban, vagy sok szakembernek a tudásában is ez, vagy a lehetséges tudásában is ez nyilván hagyott nyomokat. Még egy nagyon jellemző dolog volt a párbeszéd képtelensége az intézményrendszer és a magánszféra között. Nagyon sok félreértés, félrebeszélés, az együttműködés hiánya jellemezte ezt a területet. Hogy a művészi oldalon az EU előtti időszakban ez milyen problémákat okozott, egy esetet, egy konkrét esetet szeretnék fölidézni, és nem véletlenül ezt. Nemes Csaba és Szépfalvi Ágnes, akik ugye mi generációnkhoz tartozó művészek, 2000 és 2004 között, tehát pont az EU csatlakozás előtti években próbáltak Franciaországban letelepedni. Felkérést kaptak a Lilly Múzeumtól egy projektre, és egyéb más lehetőségeket is kiállításra. Megpályáztak az ötvös ösztöndíjat, hiszen akkoriban még ugye szükség volt arra, hogy kiutazhassanak valami ilyen jellegű állami támogatásra, és ki is mentek Lille-be, de sajnos a 3 hónap letelte után nem tudták megoldani semmilyen módon, hogy munkavállalási engedélyük is, és tartózkodási engedélyük is legyen, és ezért néhány hónappal később haza kellett jönniük. Azt gondolom, hogy ez csak egyetlen egyedi eset, azért mesélem el, mert Nemes Csabának a munkái később nagyon nagy sikert arattak Franciaországban. 2016-ban, amikor a Pompidou egy csoportja fotokurátorokkal itt járt Magyarországon, akkor kiválasztották Nemes Csabának egy 90-es évek elején készült fotósorozatát, ami aztán a mi férjemmel közös ajándékunkként került a gyűjteménybe, de 1-2 évvel később festményt is akartak tőle vásárolni, hogy megfelelően legyen reprezentálva a gyűjteménybe, majd később az előadás folyamán mutatom, hogy mi került be tőle. Ez nagyon jól mutatja, hogyha már az EU csatlakozás után lettünk volna, akkor valószínűleg teljesen másképp alakul ezeknek a művészeknek az élete, és teljesen más körülmények között zajlott volna minden. A 90-es években ugye kezdett újjáéledni a műkereskedelem, de természetesen a művészeknek a képviselete, a menedzselése az elég korlátozott volt, sokkal kevesebb galéria volt, mint amennyi művész, és egyáltalán nem volt professzionális ez a képviselet. A gyűjtői szerepvállalásban is az 1990 előtti korszakból áthozott szemléletmódok, gondolkodásmód és minták érvényesültek. Innen szeretünk volna mi elmozdulni Somlói Zsolttal, és ennek érdekében sokat tanulmányoztuk amúgy a magyar műgyűjtésnek a történetét. Ez azért is nagyon tanulságos, mert itt az államtitkár úr a 153 évvel ezelőtti időkről beszélt. Valóban a 19. század végén rendkívül globális világban éltek az emberek, még egy kicsit mindig nem értük el a globalitásnak azt a fokát, ami akkor volt. Ugye itt voltak a multinacionális vállalatok, a globalizáció, ugye a körülöttünk lévő környezetről volt szó itt az egyik előző előadásban. Hivatalosan is megalakult az EU maga, ugye 93-ban. Viszont, tehát hogy a mi számunkra egyértelművé vált az, hogy a kortárs képzőművészetnek a piaca, menedzselése, gyűjtése nem lehet elszigetelt Európától, nem lehet elszigetelt a nemzetközi folyamatoktól. A múltkor a Ludwig Múzeumban volt egy beszélgetés, Krisztára nézek, mert ő emlékszik rá, mert együtt vettünk részt rajta, és ott valaki megkérdezte, hogy na, de hogy jutott maguknak eszébe, hogy a 90-es évek végétől nemzetközi műtárgyakat vásároljanak, és erre válaszoltam azt, hogy ne jutott volna eszünkbe. Tehát egy olyan környezetben, egy olyan gazdasági környezetben, egy olyan politikai környezetben, amikor minden arról szólt, hogy minden legyen nemzetközi, természetesen a műgyűjtéssel kapcsolatban is az jutott eszünkbe, hogy kezdjünk el műtárgyakat gyűjteni. Az első külföldi műtárgyat 2002-ben vásároltuk. Ez különben azért kerülhetett hozzánk, mert Magyarország akkor még nem volt tagja az EU-nak. Ugyanis ez egy olyan műtárgy volt, egy Tony Craig szobor, amelyet egy Magyarországon élő orosz műgyűjtő a Szentpétervári Ludwig Múzeumnak ajánlott fel ajándékba. És el is szállították nagyon nehezen Szentpétervára a szobrot, de a gyűjtő nem fizetett, ezért egy idő után vissza kellett hozni a szobrot, de nem lehetett közvetlenül Oroszországból visszavinni Németországba, ezért Magyarországon dekkolt egy kicsit egy raktárban, egy galéria raktárában. Mi ott láttuk meg ezt a szobrot, és így került hozzánk. Természetesen voltak inspirációink arra, hogy hogyan kezdjük el a nemzetközi gyűjtést. 2007-ben Vörösvári Ákos fölkért néhány gyűjtőt, hogy fogalmazza meg azt, hogy mi a fontos számára a gyűjtésben, hogy mit jelent a számára a gyűjtés. Azért hoztam ezt ide, mert mindenkit arra kért, hogy 15 sorban fogalmazza meg, hogy mit szeretne, és ez meg is jelent akkor egy könyv formájában. Akkor mi ezeket írtuk Zsolttal, és igazából azt gondolom, hogy ez mai napig is nagyon fontos a számunkra. Tehát ezt nagyon kiemelném, hogy a kortárs magyar művészet európai kontextusban létezik, és erre a tényre a műgyűjtésnek is reflektálnia kell. Tehát ez egy abszolút fontos pont volt a számunkra. Sok beszélgetésem volt Nérai Katalinnal, elnézést kérek, hogy a nevét nem Y-nal írtam itt, ez egy véletlen elírás. A Ludwig Múzeum gyűjteménye nagyon inspiráló volt a számunkra, hiszen Nérai Katalinnak az volt a koncepciója, hogy a kelet-európai régió művészetét kezdte el gyűjteni, ami nagyon jó ötlet volt, mert a múzeumnak és neki személyesen nagyon jó kapcsolatai voltak kitűnő kelet-európai művészekkel. A rendszerváltás előtt ugye volt egy nagyon komoly hálózat a volt szocialista országokban, és nagyon sok kelet-európai művésznek az első kiállítása, vagy fontos kiállításai voltak Magyarországon, és arra is számított, hogy mivel a nyugat-európai országok nem gyűjtötték a kelet-európai művészetet, ez abszolút unikális lesz majd, tehát egy olyan unikális gyűjtemény jöhet létre, amely Nyugat-Európában nincsen. Ez amúgy később a későbbi tevékenységünk során ezt többször megerősíteni látok, hogy a régióra való odafigyelés, illetve a régióhoz való kapcsolatoknak az erősítése, ez nagyon fontos Magyarország számára a művészet területén, és hogy ez nagyon előre viheti a hazai színteret is. Sok mindenbe belefogtunk, de már ebben az időben elkezdtük gyűjteni a régió művészetét is. Gregor Podnár berlini galériájának a megnyitása előtt egy nagy vásárlással támogattuk őt, illetve rendszeresen vásároltunk azokban a galériákban, amelyek a régióból jöve európai ismertséget, európai rangot, európai jelenlétet tudtak kiküzdeni. Hogy miért is fontos számunkra a régió, ez csak egy nagyon rövid kis közjáték. Nyilván az itt ülők közül sokan ismerik mindkét képet. Szent Jobbi Tamásnak a Magyar Vers című képe 1972-ből, és Mladen Stilinovicsnak a Pievaj című műve 1980-ból. Amikor egy nyugat-európaival vagy egy amerikaival találkozunk, akkor mindig el kell magyaráznunk, hogy miről szól ez a kép, hogy hogyan mulattak annak idején a cigánynak, hogyan tették a fejére, hogyan ragasztották a homlokára a pénzt, és hogy ez hogyan lehet összefüggésben a művésznek a társadalomban elfoglalt pozíciójával a művészek gondolkodásában. Mi azonban azt gondolom, illetve kelet-európaiak értjük ezeket a képeket, és sok mindenben értjük egymást. A művészeti színtéren egy egészen másfajta szerepvállalásra törekedtünk, mint amiket itt Magyarországon, amilyen mintákat itt Magyarországon láttunk magunk előtt. 2006-ban Birkás Ákosnak a Ludwig Múzeumbeli nagy kiállítását megelőzően úgy döntöttünk, hogy elkezdünk magunk köré gyűjteni, vagy elkezdünk megpróbálni önképzőkört kialakítani azokkal a gyűjtőkkel, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak. És ettől kezdve gyakorlatilag 10 évig minden évben havonta rendeztünk a férjemmel olyan előadásokat, amelyekre múzeumi szakembereket, képzőművészeket, kurátorokat hívtunk meg, és nagyon tudatosan elkezdtünk formálni egy olyan gyűjtői közösséget, amelyik túllát a magángyűjtésnek a korlátain, és egy picit többet szeretne tenni. Ez különben nagyon, nagyon jól működött, mert amikor 2019-ben például a Csákány István meghívást kapott a dokumentára, akkor ennek a körnek a tagjai támogatták az ő részvételét, és a Horváth Művészeti Alapítvány, de a Horváth Béla is ez egy ilyen előadáson szerzett tudomást arról, hogy erre a támogatásra szükség van. Ugyanebből a körből sokan támogatták az Off Biennale-nak a létrejöttét, az első Off Biennale-nak a fundraising csapatát jó magam vezettem, illetve most az elmúlt két velencei Biennale-nak a támogatása is, támogatásában is nagy szerepe van azoknak, akik ebből a körből jöttek. De nem csak ebben, nem csak ezekben, hanem amikor 2019-ben itt elhangzott, hogy volt egy nagy világválság, ugye 2007 és 2010 között, vagy 2008 és 2010 között, és nyilván Nyugat-Európában is a múzeumok, mint intézmények lassabban reagálnak, és ezért 2010 hét után merült föl a Tétben, Londonban, hogy létrehozzanak egy olyan szervezetet, egy olyan csoportot, amelyik támogatja az akvizíciókat, méghozzá nyilván a Nyugat-Európán kívüli akvizíciókat, és mi elsőként kaptunk meghívást a kelet-európai akvizíciókat támogató csoportba. Pontosan azért, mert a Tét kurátorai, illetve a Tét munkatársai azokhoz a kelet-európai galériákhoz fordultak, akik Nyugat-Európában is, vagy egész Európában akkor már ismertek lettek, és őket kérdezték arról, hogy kik azok a kelet-európai gyűjtők, akik részt vennének szerintük ilyen folyamatokban, és minket első helyen javasoltak. Tehát rögtön a bizottság megalakulásakor egyébként három magyar entitással alakult meg, vagy három magyar taggal alakult meg ez a akkor még orosz és kelet-európai akvizíciós csoport, amiben mi 2013-ban léptünk be, és 2020-ig voltunk tagjai. Ugye ez sokak számára már ismert, ez úgy működik, hogy évente be kell fizetni egy komolyabb összeget, ami a tagdíj, és a résztvevő tagoknak a tagdíjaiból áll össze egy olyan büdzsé, amiből aztán a kurátorok javaslatára a csoport vásárol műtárgyakat a múzeum számára. Egy hasonló megkeresést kaptunk 2014-ben Párizsból a Pompidútól, ahol a fotó osztályon akkor egy lengyel kurátornak volt nagyon fontos szerepe, és ő Budapestre jött tanulmányozni a kortárs magyar fotóművészetet, és ennek kapcsán keresett föl minket, kért meg minket arra, hogy mutassuk meg a gyűjteményünket, és így aztán 2015-ben az alapító tagjai lettünk egy olyan csoportnak a Pompidouban, amelyben rajtunk kívül kizárólag francia gyűjtők foglaltak helyet, és nagyon komoly hát sikerként könyveltük el azt, hogy ennek ellenére gyakorlatilag minden évben, amíg tagok voltunk a fotóbizottságban, sikerült magyar művészeket bejuttatni a gyűjteménybe. 2017-ben a Pompidou baráti körének a vezetői fölkértek minket Zsolttal, hogy alapítsuk meg a kelet-európai vagy közép-európai akvizíciós bizottságot. Ez meg is történt, ennek azóta is tagjai vagyunk. És Zsoltot fölkérték 5 évvel ezelőtt, hogy legyen tagja a baráti kör elnökségének. Ez azért is volt nagy szó, mert egészen addig a baráti kör alapítványa 120 éves volt tavaly, de egészen 5 évvel ezelőttig az elnökségben külföldi egyáltalán nem volt, és így ő az első 3 külföldi egyikeként azóta is az elnökség tagja. Itt fölhívnám a figyelmet arra, hogy a magyar gyűjtők mennyire, a magyar gyűjtőknek az erejéről, vagy együttműködési készségéről szólva, hogy mind a Tétben, mind a Pompidouban, ezekben az akvizíciós bizottságokban arányosítva a magyarok többségben vannak. Tehát úgy értem ezt, hogy a mondjuk lengyel tag sokkal kevesebb van, mint magyar tag, vagy cseh tag sokkal kevesebb van, mint magyar tag. Mind a kettőnek magyar az elnöke, és hát azt gondolom, hogy ez nagyon sokat elmond arról, hogy mennyire együttműködők a magyar gyűjtők, és közben azt is elmondom, hogy egészen 2021-ig, vagy 2021-ig Magyarországon egyetlen múzeum sem használta ki ezt, és Magyarországon nem voltak ilyen baráti körök. 2020-ban Pados Gábor keresett meg minket azzal, hogy ő kezdeményezi a Nemzeti Galéria mellett egy olyan támogatói körnek a megalakulását, amelyik ezekhez az intézményekhez hasonlóan működik, tehát akvizíciós bizottságként, vagy akvizíciós csoportként működik, és nagyon nehéz csaták után végül 2021-re meg tudtuk alapítani a Kortárs Művészet Barátai Nonprofit Kft-t, ezt Pados Gábor mellett másik két-három gyűjtőtársunkkal közösen alapítottuk meg, ami aztán az alapja lett annak a támogatói körnek, ami ma is működik. Miért? Csak nagyon röviden annyit szeretnék elmondani, hogy Magyarországon a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria gyűjteményén számára műtárgyat vásárolni, ez nem közhasznú tevékenység a jogrendszer szerint. Bár egy nagyon-nagyon friss dolog, és bár nem közvetlenül hozzánk kötődik, de azért elmondom, hogy két hónappal ezelőtt megalakult a fiatal mecénások köre, a támogatói körnek egy csoportjaként, a Young Patrons, a Somlói Nina és Somlói Milla kezdeményezésére, azért ehhez is volt némi közünk. Nagyon röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy a nyugat-európai múzeumoknak a szerepe, a célja, a keretrendszere nagyon megváltozott, és ez nem csak az Európai Uniónak köszönhető, mindenképpen annak is, de nyilván sok minden másnak is. Egy globalizált világban élünk, a centrum és a periféria viszonya elvben megváltozott. Én nagyon várom majd azt a beszélgetést, amiben majd esetleg még az ebéd után szóba kerül az, hogy tényleg megváltozott-e. Az biztos, hogy mindkét múzeum annak jegyében gyűjti a kelet-európai országok művészetét is, mert hisz abban, hogy létre kell jönni egy újfajta kulturális párbeszédnek, amiben más régiók, más földrajzi területek művészete is megjelenik, hogy nem lehet a továbbiakban megjeleníteni a képzőművészetet úgy, mint nyugat-európai vagy amerikai műtárgyaknak, művészek alkotásainak az összességét, hanem hogy ki kell terjeszteni, átfogóbbá tenni, egy komplexebb történetet kell bemutatni. Az akvizíciós bizottságokról nagyon röviden írtam itt egy kis, a működésükről nagyon röviden írtam egy kis vázlatot, de lényegében ezt már el is mondtam. Itt azt a téveszmét szeretném eloszlatni, hogy mi gyűjtők mondjuk meg a kurátoroknak azt, hogy mit fognak vásárolni, vagy hogy mi kerül be a múzeumba. Erről szó sincsen. A kurátorok kutatásokat végeznek, és ennek alapján javaslatokat tesznek. Ezt mi véleményezhetjük, de alapjába véve nem, tehát ennél intenzívebben nem befolyásolhatjuk. Nyilvánvalóan a kiinduló pont az mindig az adott intézmény gyűjteménye, és ahhoz a gyűjteményhez választanak műveket. És hát nagyon gyakran előfordul az, hogy az, ami látszik a magyar színtérből, a magyar képzőművészetből, adott esetben nem csak a magyarról van szó természetesen, hanem finanszírozzuk minden ország, a régió minden országából bekerülő műveket. De adott esetben az, ami onnan látszik, az nem feltétlenül egyezik meg azzal a kánonnal, amiben mi itt élünk, vagy amit mi itt gondolunk. És hogy mondjam, ezt fel kell dolgoznunk magunkban, azt hiszem. Felsoroltam azokat a művészeket, akik az elmúlt 10 évben bekerültek a Tate Modern gyűjteményébe. Kékkel jelöltem azt, ami a mi ajándékunkként, tehát Somlói Zsolt és Spengler Katalin ajándékaként került a gyűjteménybe. Ajándékként került még különben a gyűjteménybe Szent Jóbit Tamásnak a munkája, és részben Bak Imrének a festménye, de ezek már mind régen voltak. A legfrissebb szerzemény az az Omarának a munkája. Itt egy-két művet meg is jelenítettem a teljesség igénye nélkül, csak tényleg néhányat. Ezt most fényképeztem tavaly októberben a Tate Modernbe. Bak Imrének már régen bekerült a festménye, még 2010-es évek elején, de mivel de nagyon sokáig nem volt kiállítva, és most végre átrendezték az állandó kiállítást, és most ott van az állandó kiállításon. Jovánovics György és Erdély Miklós munkája, és Kaszás Tamásnak a Kunyhó Torony című műve, ami a Sydney Biennálére készült, és ami a mi ajándékukként került ez az installáció a múzeumba. Felsoroltam a Pompidou gyűjteményébe került műveknek tehát a Pompidou művébe került műveknek a szerzőit, alkotóit is. A tavalyi évben legfrissebben Konok Tamás és Lakner László munkái kerültek be. Itt is azokat jelöltem kékkel, amelyek vagy a mi ajándékunként, vagy jelentős hozzájárulásunkkal kerültek a gyűjteménybe, mondjuk a Nádler István munkájának az árátból több mint az egyharmadot mi tettük hozzá, hogy mert nem volt a múzeumnak elég pénze rá. Itt látható az, hogy nagyon határozott Zsolttal az a törekvésünk, és ebben a többi magyar tagot is, akik gyűjtőként részt vesznek ebben a bizottságban, magunk mellé tudtuk állítani, illetve egyetértettünk velük, hogy szeretnénk fiatalabb művészek munkáit is segíteni, hogy bekerüljenek a gyűjteménybe, és ezért itt látjuk, hogy itt egy kicsit ez az arány egy kicsit jobb, tehát több fiatalabb művész, nem csak az idős generációhoz tartozó művészek munkáit látjuk. Meg is mutatok néhányat, Csörgő Attila munkája, ez a mi ajándékunk volt a múzeum számára. Hajas Tibor, sajnos erről nincsen elég jó fotónk. Nádler István munkája, aki szintén ez kint volt az állandó kiállításon több mint egy évig, ez a mű a Pompidouban. Nemes Csaba munkája szintén kikerült az állandó kiállításra, miután megvásárolták. Keserű Ilona és Lakner László. Ennek a koncepciónak ugye az akvizíciós bizottságokkal kapcsolatban többféle kritikája is van. A két legjellemzőbb az, hogy valójában ez egy neokoloniális program, ami tovább erősíti a centrumoknak a kánonképző szerepét. Ebben nagyon sok igazság van, hiszen nyilvánvaló, hogy a magyar szintérre nagyon erőteljesen hat az, hogy kik azok a művészek, akik bekerülnek ennek a két nagyon fontos, két vezető, abszolút vezető, nem csak európai szinten vezető intézménynek a gyűjteményébe. Ezzel együtt azt gondolom, hogy nem lenne ez akkora probléma, hogyha a szintér erősebb lenne, és jobban törekedne a sajátos itthoni véleményformálásra. Tehát, hogy igazából ez egy kétoldalú dolog. A másik kritika, hogy kivonja a legjobb művészetet azokból az országokból, ahol az létrejött. Ez egyáltalán nem igaz. Egy-egy művésznek egy-egy alkotása kerül ezekbe a gyűjteményekbe, és azt gondolom, hogy nagyon sok számos van az itthoni múzeumokban, tehát ez egyáltalán nem állja meg a helyét. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria kortárs gyűjteményének a támogatói köre, az, ahogy mondtam, 2021-ben alakult meg. Nagyjából ezeknek a céloknak a mentén a lényeg az, hogy extra forrásokat tudjunk biztosítani a múzeumnak arra, hogy kortárs műtárgyakat vásároljon, és nem csak Magyarországról, hanem a nemzetközi szintérről. Az éves tagdíj az 3 millió forint, és tegnap délelőtt, amikor leadtam az előadást, még úgy tudtam, hogy 24 tag van, de délutánra megtudtam, hogy már 26 tagunk van, tehát 26 taggal működünk. Az első évben körülbelül 12-3 millió forintot tudtunk átadni a múzeumnak, a második évben 20 millió fölött. A tavalyi vásárlások értéke az ilyen 53 millió forint körül volt. Ez innentől egy matematikai szorzás, hogy idén mennyit tudunk átadni a múzeumnak. A tevékenységünkről pedig a múzeum maga is beszámol. Minden évben van egy kamara kiállítás, a tavaly előtt is volt, és tavaly is volt, amelyen a múzeum azokat a műveket, új szerzeményeket mutatja be, amelyeket a támogatói kör vásárolt a számára. Elhoztam két ilyen kis füzetet, ezt szívesen itt hagyom, amit a kurátorok készítettek. A tavaly előtti kiállításnak egy kis katalógusa és a tavalyi kiállításnak egy kis brossúrája. Azt gondolom, hogy ennek a működésnek a mentén fogjuk folytatni a jövőben is. Mindezt az EU teszi lehetővé a számunkra, hiszen próbálkoztunk, volt olyan gyűjtő, aki próbálkozott amerikai múzeummal is, de az nagyon-nagyon bonyolult, tehát nyilván itt a szállítás, a vám, a stb., illetve az, hogy London kilépett az Európai Unióból, ugye ez is nyilván a Brexit is a téttel való együttműködést nagyon bonyolultá teszi, de én nagyon bízom benne, hogy ezt a munkát a jövőben is tudjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet!